Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó napot kívánunk, kedves hallgatók! Ez a Millás reggeli utolsó órája, mármint a mai Millás reggeli utolsó órája.
De tárkra sikerült ez az egész.
Igen. Szeptember 30-a van, hétfő reggel, 9 óra 10 perc, itt van Mihálovics András.
És Gede Balázs is, jó reggelt én is mindenkinek kívánok. Kicsit összekevertem a sorrendet, de mindegy.
Jó, ez a lényegben van.
0630-as 6-98-0-98-0, amíg a Gede kollega tallóza hozzászólásokból, én egy balesetről számolnék be, ez a Gyáli úti felüljáron történt befelé, úgyhogy nagy óvatossággal közelítsük meg azt a helyszínt, és figyeljünk egymásra ma reggel is a budapesti közlekedésben. Azt írja valaki, hogy ha valaki kopasz, akkor egy csomó pénzt megspórol, ne felejtsük
igen,
el.
Igen, és egy otthoni hajnyíróval, ugye a rendetlenkedő, meginduló hajszálakat, azt a 20-at, ami maradt, azt szépen karban lehet, vagy kordában lehet tartani, ez kétségtelen. És keves sebet kell bíbelődni a tükör előtt, meg fodrászhoz járni, meg pénzt költeni rá. Ez így van. Útinfót nézek, azt ha jól látom, nem kaptunk. Azt
mert amikor kaptuk, akkor meg nem volt időt
beolvasni. Igen, mert volt valami, de már elfette a többi sok üzenet, úgyhogy azt sajnos már nem is találjuk, de lehet, hogy le is járt a szavatossága. Úgyhogy elnézést érte, aki küldte. Most azt megyünk tovább, ugye?
Menjünk, egy kis mezőgazdaság. Igen.
No, ecsém, azt gumicsimmád van-e? Hát azt tudod, mi az üsző? Aztán acatolót forgattál-e már? És azt tudod-e, milyen magas a dránka?
Na majd, ha Mihálovics gazda segít, a Millás reggeli mezőgazdasági percei azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül tönköly az asztalra.
Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye?
Hát úgy látom, egy nagyon izgalmas kérdést fogunk feszegetni.
Igen. Egy kicsit játszunk a gondolattal. Az Európai Unió két tagállamának kormánya úgy látja, hogy fel kellene függeszteni a Magyarországnak fizetett uniós agrártámogatásokat is a jogállamiság megsértése miatt. És akkor most innentől eljátszunk a gondolattól, hogy mi lenne, ha...
És nem a jogi résszel, hogy igen, ez most jár, nem jár, tehát jogos,
mondjuk
nem
tényleg
jogos,
egyik
hanem
napról
hogy
a másikra, vagy akár
kell állnia.
Igen, aha, azt mondjuk, hogy akkor nincs agrártámogatás Brüsszelből. Raskó Györggyel teszünk egy gondolat kísérletet, ő agrárközgazdás. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt!
No, nem győzzük hangsúlyozni, ennek realitása nincs, nyilván ez egy politikai iszap birkózás, de maga az uniós agrár támogatási rendszer szerintem megér egy kritikát, mert egy átlag magyar polgár nem érti ennek a miértjét és a működését sem nagyon. Először is induljunk egy kicsit messzebbről. Miért van az, hogy a mezőgazdasági termelők Európában kivételezett helyzetben vannak a tekintetben, hogy nekik csak azért, mert ezt a tevékenységet folytatják, járnak bizonyos nem is kicsi pénzbeli támogatások központi forrásokból Brüsszelből?
Hát indult ez a téma és maga a támogatási rendszer is még a múlt század vége felé, amikor az Európai Gazdasági Közösség a saját termelőiket próbálták ösztönözni abban, hogy az önellátás szintjéig biztonságos termelést és élelmiszer ellátást nyújtsanak az Európai Gazdasági Közösség polgárainak. Aztán ez a támogatási rendszer, ami akkor termeléshez kötött támogatás volt, olyan jól sikerült, hogy a 80-as évek vége felé olyan túltermelési válság volt az Európai Gazdasági Közösség.
Halló!
Ez elég csúnya.
Na, igen,
meg.
Pattant egyet és meg
is, vége.
Igen, meg is szakadtunk, addig egy kicsit légy szíves, besztart szóval a hallgatókat mindjárt.
Hát jó, oké, akkor próbálok itt mazsolázni még az üzenetek között. Az előbb láttam, igen, egy hozzászólás Dél-Afrikáról beszélgettünk, ugye, és az ottani politikai helyzetről az adóvilágrovatunkban. Azt írja egy hallgató, hogy urak, nem szépíteni, ne, vagy nem kell szépíteni, gyarmat. A helyiek földönfutók, a gyarmatosítók és csatlósai gazdagok, a pénz meg Angliában, Hollandiában és egyéb helyeken kell keresni, nem a földönfutó helyieknél.
Előkerült újra Raskó György agrárközgazdász, és ott tartottunk vele, hogy olyan jól sikerült az európai agrártámogatási rendszer, hogy ugye túltermelési válság, ez volt ez a tejpor hegyek és vajhegyek, ugye erről sokat cikkezett a 80-as években. Igen, tehát ott tartottunk, hogy túltermelést okozott a támogatási rendszer.
És közben az Európai Gazdasági Közösség részt vett a GATT tárgyalásokon, ugye a kereskedelem liberalizálásáról folytak ezek a tárgyalások, és hát más, nem agrár ügyekben, de autógyártás, gépipar területén kifejezetten érdekük volt, hogy liberalizáltabb legyen a világkereskedelem, és hát természetesen ennek a mezőgazdasági termékek is tárgyai voltak, és hát ott olyan kötelezettséget vállalt be az Európai Unió, elődje az Európai Gazdasági Közösség, aminek értelmében az uniós közvetlen támogatásokat és az exportszubvenciót, valamint a külső vámokat csökkenteniük kellett. Ez volt az egyik ok, másik pedig az, hogy a túltermelés egyébként is jelentős többletköltségekkel járt. Lényeg az, hogy a múlt század utolsó évtizedében, a 90-es években az Európai Gazdasági Közösség elkezdte átalakítani az agrár támogatási rendszerét úgy, hogy az a termeléstől elválasztott legyen, és hát magyarra fordítva ugye kitalálták a földalapú támogatást, ami azóta is az egyik fontos támogatási formája az uniós mezőgazdaságoknak.
De ilyenkor felmerül a kérdés, hogy miért? Hát miért nem építjük le az agrár támogatásokat, ha már benne vagyunk ebben a csőben, hogy le kell építeni a vámokat. Most tulajdonképpen a termelés alapúról átmentünk a föld alapú támogatásra. Nyilván ennek vannak vidékfejlesztési oka is, de piaci oka is vannak?
Piaci okai is vannak, de ugye a multifunkcionális mezőgazdaság az elsősorban politikai kérdés volt mindig is az Európai Unió számára, aminek az a lényege, hogy lehetőleg családi gazdaságok domináljanak Európában, ne legyenek latifundiumok és egyéb más tőkés agrár társaságok, és hát itt az volt a cél, hogy az emberek minél nagyobb hányadát vidéken megtartani, és hát ehhez bizony a támogatások szükségesek voltak, hiszen kisparaszti gazdaságok jövedelem termelő képessége az nagyon is korlátozott volt, és hát más ágazatok, ipar, szolgáltatáshoz képest az itt megszerezhető jövedelem nagyon szerény volt. Így aztán ennek a politikai kompromisszumnak eredményeképp az átalakult támogatási rendszer is célzottan a családi gazdaságokat próbálta segíteni, életben tartani, de ez egyben azt is jelentette, hogy ezeknek a gazdaságoknak nem a versenyképesség, a hatékonyság javítása volt a fő cél, hanem az, hogy a támogatáshoz hogyan tudnak hozzájutni, és miután ez terület alapú támogatásként fizették ki, ezért, és ez egy nagyon jelentős összeg, hát Magyarországon is, mint tudjuk, olyan 85 ezer forint hektáronként, ami jelentős jövedelemtartalommal bír, a teljes megszerzett vagy termelt jövedelemhez viszonyítva, és hát itt rátérve Magyarországra, ugye ijesztő, hogy a támogatás függőség az Európai Unióba történt belépés után milyen mértékben emelkedett. Az elmúlt 5 év átlagában a termelő jövedelem 80%-a uniós támogatásból származik.
Akkor ezt fordítsuk le, hogyha folytatva ezt a gondolat kísérletet, ha megvonnák az agrártámogatásokat, akkor az átlag magyar mezőgazdasági termelő elveszíteni a bevételei 80%-át?
Nem a bevételei, a jövedelme.
A jövedelme. Igen. Jövedelme 80%-át.
Ezzel még egy mondatot hozzátennék. Az Unióban a legmagasabbak közé tartozik. Görögország és a balti államokban van nagyjából ilyen magas támogatás függőség, de vannak uniós mezőgazdaságok, ahol a támogatás, ami Brüsszelből érkezik, ma is inkább csak jelképes mértékű. Holland mezőgazdaságnál ez most olyan 15% körül van, tehát a hollandoknál az uniós támogatás mindössze 15%-ban járul hozzá a termelő jövedelmekhez. Olaszországban hasonlóan nagyon alacsony. Miért? Mert a támogatás eléggé egyoldalúan a francia-német érdekeket tükrözi, vagyis szántóföldi növények termeléséhez kapcsolt, legyen szó gabonáról, vagy éppen olajos magokról, és miután Franciaország például ebbe abszolút a legerősebb pozícióban van az unión belül, érdekérvényesítő képességi kiváló volt a múltban is, és most is, ezért a támogatás, a földalapú támogatás nagyjából most már történelmi örökségként az egykori nagy kukorica, búza és olajos magtermelők számára kifejezetten kedvező, és hát miután Magyarország termelési szerkezete növénytermelésben ugye a szántóföld jelentős volt a okán, ehhez kapcsolódik körülbelül 85%-ban, ezért Magyarországon is a franciák által favorizált támogatási rendszer megmaradása mellett szoktak élvezni az agrárpolitikusok.
Igen. Mi történne, megint csak ugye nem győzzük hangsúlyozni, hogy ez egy bedobott ötlet, ez nagyon messze van attól, hogy ezt meglépjük, de mi történne, ha azt mondanák, hogy Brüsszelből a mezőgazdaságba egy huncut eurócent nem érkezik? Annak milyen hatásai lehetnének az alapanyag termelése, és mondjuk ezen keresztül a feldolgozása, meg mondjuk a fogyasztói élelmiszer árakra?
Így van, meg árakra, igen.
Hát az élelmiszerárak biztos jelentősen emelkednének, de az maradjunk a családi gazdaságoknál. Ugye ők miután a támogatás eléggé egyoldalúan növénytermeléshez, területhez kötött, ezért az állattenyésztésről magyar családi gazdák bizony leszoktak, elfeledkeznek róla. Gyakorlatilag ma már minden ötödik családi gazdaságban van csak valamilyen állattenyésztési tevékenység, de ugyanúgy a kertészetről is leszoktak, hiszen ez a földalapú támogatás területnagysághoz kötött egyenes arányban, és gyakorlatilag biztosít számukra egy olyan megélhetést, ami mondjuk egy 100 hektárra gazdálkodó gazda esetében 8,5 millió forint olyan éves jövedelemről van szó, amelynek az adótartalma nulla. Ha ez megszűnne, akkor a Magyarországon pontosan ezek a családi gazdaságok, amelyek se kertészettel, se állattenyésztéssel nem foglalkoznak, bizony padlót fognának, jövedelmezőségük a mostani hát tizedére, ötödére zsugorodna, és valószínűleg, hogy ez egy olyan jövedelemvesztést eredményez a számukra, aminek következtében nagyon sok kisebb családi gazdaság abban lenne érdekelt, hogy mielőbb eladja a termőföldet, vagy átadja használatba olyanok számára, akik nagyüzemi gazdálkodással hatékonyan tudnak termelni.
Igen, és a kibocsátásra, tehát az agrár alapanyag termelésre gondolom, itt is azért visszaesne mondjuk a kukorica termés, vagy a búza termés, vagy az egyéb szántóföldi növénytermesztés?
Én szerintem nem nagyon esne vissza, hiszen pont ez a használatban történő váltás, tehát gyakorlatilag a termőföld olyanok használatába kerülne, akik hatékonyan tudnak gazdálkodni. Ezek között van persze egy csomó családi gazdaság is, 500 hektár, 1000 hektáros területe, tehát ők magukhoz szippantanák ezeket a területeket, és hát nekik megvan az a tőkerejük, hogy tovább tudnák folytatni a kukorica buzatermelést, még az eddiginél is magasabb hatékonysággal. Vagyis a lényeg az, hogy a százezres nagyságrendben tűnne el a kistermelői réteg a mezőgazdaságból, és kerülnének ezek a földek azok használatában, akik európai szinten is hatékonyan tudnak gazdálkodni, de a jövedelmezőségi szint akkor is csökkenne, tehát a mezőgazdaságban, és ez valószínűleg egy évtizeden át ennek a hatása fennmaradna, tehát lenne egy erős koncentráció, és lenne egy jövedelmezőségbe, most már támogatás nélkül is újraépülő, felépülő magyar mezőgazdaság. Őszintén szóval, ha most a politikától eltekintünk,
tekintsünk el a politikától, és azt is fejtsük meg, hogy ez egy átlagos mezőgazdaság iránt semmilyen formában nem érdeklődő ember szempontjából, ez jó lenne, vagy rossz, vagy semmi?
Jó lenne. Jó lenne, magyar mezőgazdaság sokkal hatékonyabb lenne egy évtizeden belül, és egyben stabilabb is a globális hatásoktól, sokkal kevésbé kitett mezőgazdaságunk lenne, azzal, hogy bizony akkor az a őstermelői, családi, gazdasági, vállalkozói réteg, ami most inkább csak a támogatás okán van bent a termelésben, hát valószínűleg tőlük végleges búcsút venne a magyar mezőgazdaság, és hát koncentrálódna egy olyan 45-50 ezer családi vállalkozás, és kb. Egy olyan 5-6 ezer gazdasági társaság kezében a mezőgazdasági termelés, a növénytermelési része is, állattenyésztés része már most is az ő kezükben van.
Oké, nagyon szépen köszönjük. Hát ennyit számítanak az agrártámogatások a magyar mezőgazdaságban. Reméljük, hogy minden hallgató megértette és innentől a helyén kezeli. Köszönjük szépen Raskó György agrárközgazdásznak, és szép napot kívánunk.
Köszönöm én is. Mindenkinek jó napot kívánok. Szervusztok.
Szervusz. Szervusz. Raskó György agrárközgazdásszal beszélgettünk tehát arról, hogy támogatás nélkül, hogy működne a magyar agrárium.
Elég lesújtó ez a...
Hát eléggé az volt, igen.
No, szusszanunk egy kicsit, lesz például Hello Hungary programajánló, aztán egy rövid zene után tőzsdét nyitunk, és ne felejtsétek el, Heuréka élmény rovatunkban is még a fúziós energiatermelés, és meg kell vitatnunk.
Itt áll a küszöbön.
Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikron a gyapjú.
Hoci a pipát, meg a gumicsimmát! Most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát, mert nem lesz itt semmi se. A rossz se begye meg a mindenségit neki.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Nézzük, hát ha sikerül utolérni a nyugatot, ugye, mert tegnap, ahogy az a tőzsdei beszámolónkból is kiderült, mi lefelé, Európa fölfelé
nem
ment.
Tegnap, pénteken, ma hétfőn.
Hát a tegnap, tehát a legelőző...
De ki számolja.
Kereskedési nap, igen. Cibere Ákos elemző van a vonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánunk, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Na, hogyan állunk, mert tartanak a részvény árfolyamok itthon és Európában?
Igen, a megjegyzéshez kapcsolódóan újból úgy tűnik, hogy egészen különösök vagyunk a nemzetközi hangulathoz képest. Most a BUX Index egy 17%-os emelkedés mutat, 74.636 ponton.
17% az sok.
Ja, 17%-os elnézést. Ellentétben Európával, ahol nagyjából egy hasonló mértékű csökkenés látható, például a DAX Indexben egy 23%-os, a FTSE-ban egy 10%-os csökkenés látható éppen itt a reggeli órákban. igaz azért a pénteki adatokhoz egy megjegyzés lehet az, hogy a Bux Index a reggeli órákban még pénteken egy új csúcsot állított be. Uh-huh. Pontosan 75.120 pontnál, és azután indult meg lefelé, szóval valószínűsíthető, hogy pénteken egy nagyobb profitrealizálási hullám indulhatott meg az indexben. Igaz, a pénteki napon is az egyik vezető csökkenést a Richter mutatta, ami a ma reggeli órákban újból emelkedésnek indult, egy 46%-os emelkedéssel 11.120 forinton. A másik nagy pénteki eső az OTP is ma emelkedés mutat, 19.020 forinton áll egy 11%-os emelkedéssel. A Telekom 1052 forinton egy 38%-os emelkedéssel, és a MOL pedig egy minimális csökkenéssel 15%-kal 2678 forinton áll jelenleg.
A mi újság a devizafronton, mert hogy a forint a múlt héten gyengülgetett, én azt láttam, hogy még ma reggel is kitart, ez egyelőre nem látni, hogy valami megfordítaná az erős irányba.
Nem igazán, igaz, itt a reggeli órákban tovább folytatódott a forintnak a gyengülése. Most jelenleg az euróval szemben 397,52 század forinton áll. Ez nagyjából egy jelentősebb ellenállási szint is az euróforint árfolyamában. Amennyiben itt ezt sikeresen át tudja törni, akkor itt megnyílik a tér 400 forintos euróforint árfolyam felé. Amennyiben viszont megfordulna, akkor 395 forintnál lenne egy erősebb támasz az euróforint árfolyamában. A dollárnál hasonló mozgások láthatóak, itt is a reggeli órákban gyengülni kezdett a forint a dollárral szemben. Jelenleg itt a 356,7 forintot kérnek egy dollárért.
Uh-huh. Jó, meglátjuk. Ma még ugye nem lesz olyan nagyon súlyos makroadat, ha jól tudjuk. Holnap viszont eurozónás infláció, az nyilván izgalmas lehet a kereskedésre.
Igen, hát a mai, én amennyire itt látom, hogy a saját naptárunkból itt a mai nap folyamán azért már érkezgetni fognak inflációs adatok, elsődlegesen Olaszországból és Németországból.
Aha, a tagállami inflációs adatok.
Igen, igen, tagállami, és a holnapi nap, ahogy mondtátok, jön a teljes Európai Uniós inflációs adat. Itt még az Egyesült Államokból fognak érkezni feldolgozóipari BMI adatok. Holnap, a mai nap folyamán egy chicagói BMI fog érkezni, ami az amerikai ipar egészségéről fog egy valamilyen szintű információt biztosítani számunkra. De amúgy döntően azt lehet mondani, hogy annyira nem lesznek kiemelten figyelt makrogazdasági adatok a héten.
Ha csak nem a pénteki munkaerőpiaci adatok az USA-ból, ugye, ami azért mindig egy kicsit izgalmasabb. Oké, nagyon köszönjük a beszámolódat, jó kereskedést, jó munkát, szép napot!
Köszönöm szépen, szia, szép napot nektek is!
Cibere Ákos elemzővel beszélgettünk a tőzsdékről.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Volt már olyan érzésed, hogy egyszer csak megtaláltad a megoldást?
Aha, aha, aha.
A felismerés pillanatában jön el a heuréka élmény.
Aha.
A Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata következik.
Na hát a fúziós energiáról fogunk beszélgetni, illetve a magyar részvételről ezekben a kutatásokban és eredményekben. Dr. Dunai Dániel, az Energiatudományi Kutatóközpont, a Hunren LK tudományos főmunkatársa van itt velünk a stúdióban. Jó reggelt kívánunk!
Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
Lépjük vissza egy kicsit, ugye van a hasadásos, meg a fúziós energia, a maghasadást azt már tudjuk korábban tartani, ugye atomerőművek formájában elég jól működik a dolog, itt van egy kis probléma hulladéka, a szennyezés, vagy szennyezőanyagok elhelyezésével, de azon kívül viszonylag biztonságosan működnek, hát néha előfordulnak esetek, de szerencsére számosságukat tekintve nem sűrűn. Viszont a fúziós energia az még mondhatni, hogy kicsit gyerekcipő jár, tehát már, mint hogyha energiát tudnánk belőle nyerni, de azt hiszem a mérleg, az egyenleg az nem egészen jó még.
Igen, lépjünk vissza akkor egy picit. Uh-huh. Ugye ez a fúziós sorozatnak már a harmadik része, uh-huh. része, és az első két részben megbeszéltük egyébként, hogy akkor a fúziós energiatermelésnek jelenleg mi a helyzete, és merre fele haladunk ezzel. mivel az újszülöttnek minden vicc új, szerintem egy pici ismétlés talán érdekes lehet, hogy a fúzióban azt gondolnánk, hogy hidrogénatomokat égetünk el héliummá, és ez azért nagyszerű, mert hidrogénatomból, ugye a víz rengeteg, nagyon sok van, és nem keletkezne káros, hosszú távon kezelendő radioaktív hulladék, vagy legalábbis minimális mennyiségben. Tehát lenne egy olyan üzemanyag forrásunk, ami széndioxidmentes, gyakorlatilag korlátlan, kimeríthetetlen üzemanyag forrása van, és nem hagynánk a következő generációkra olyan problémát, amivel aztán majd tízezer évekig küzdeni kell. Ezért is hívják a fúziót az energiatermelés szent gráljának, mert hát elképesztő sok előnye járna, csak hát nagyon nehéz az út odáig.
Mi a legfontosabb tudományos kihívás, amit meg kell oldani?
Ez sajnos az egyszerű igazságok boltja így nem létezik. Nem egy kihívás van, hanem ez egy, ha talán emlékeztek rá, vagy említettem, hogy itt a plazma belsejében 100 millió fokos gáz kell összetartani, ami a nap magjánál 10-szer melegebb, és ezeket ma szupravezető mágnesekkel tartjuk össze, amik viszont a folyékony hélium hőmérsékletén működnek, ami hidegebb, mint a körben a körülöttünk lévő világűr. Azért ez mérnökileg egy olyan szendvics, ahol az egyik oldalon 100 millió fok van, a másik oldalon meg mínusz 269, és a kettő között mondjuk 1 méter van, ez minimum nehéz. Emellett egyébként...
Hát ezt meg elképzelni is.
Emellett egyébként a fúziós reakcióban gyors neutronok keletkeznek, ami azt jelenti, hogy felaktiválódik maga a reaktornak az anyaga, és ez olyan mértékű aktiváció, amit egyelőre ma még alig tudtunk vizsgálni, és ez még rengeteg fejlesztést igényel majd.
Akkor csusszanjunk be, mi magyarok.
Bizony, igen, hogy mi benne vagyunk ebben a projektben, ez egy nagy nemzetközi projekt, ugye?
Igen, tehát indulhatunk.
Azt hiszem, hogy Franciaországban van az európai lába?
De lehet, az igazság kismagvai mindenhol elszórva vagyon, tehát igen, tehát az ITER, amire gondolsz, az Dél-Franciaországban épül, és az lesz a következő generációs nagy reaktor, de ezt a 7 partner építi, tehát az emberiség lakosságának 2/3 részt vesz gyakorlatilag ebben a projektben, hiszen az EU meghatározó szerepet ad benne, de része ennek Kína, az USA, India, Dél-Korea, Japán és Oroszország. Tehát, hogy ez tényleg egy ilyen nagy világ összefogás, amíg 1998-ban kezdődött, amikor Reagan és Gorbacsov aláírta azt, hogy kellene egy ilyen nagy közös fúziós reaktort építeni.
Mert hogy ez mindenkinek békét. Az érdeke, ugye, hogy ne szenet, meg földgázt, meg atomokat, vagy urániumot használjunk, hanem próbáljuk meg így.
Felismerték megoldani. Azt, hogy ez a jövő generációk számára nagyon fontos lenne, de azt is, hogy nincs olyan közel, hogy gazdasági versenyelőnyt adna egyik vagy másik partnernek. Uh-huh. Ez adta a kulcsot ahhoz, hogy egy ilyen nagy együttműködés tudjon kialakulni. És egyébként ez a fúziót jellemezte már az 1950-es évektől. 58-ban kinyitották a fúziós kutatásokat.
És azt gondolom, hogy politikai síkra keveredett, nyilván egy biztonságpolitikai kérdés is, mert ugye nagyon sokszor az energia és energiapolitika okoz olyan feszültségeket, ami néha úgy eszkalálódik, hogy akár háborúkká is.
Az energiapolitika mindig gyakorlatilag biztonságpolitikai kérdés is, ez azt hiszem, hogy ez nem kérdés. Itt viszont inkább arra utalnék, hogy mivel az látszott, hogy ez nem lesz 10-20 éven belül, bátran lehetett együttműködni több partnerrel, és akkor az mégis fel lehetett tűzni a zászlóra, mint egy békeprojekt, ami a 80-as évek végének a hangulatához azért passzolt.
Abszolút.
De ha visszatérünk a magyar kutatásokra egy pillanatra, itt mondtátok, hogy ma van a népmesének a napja,
így
és
van,
akkor indulhatunk úgy, hogy
a
magyar fúziós kutató, mint a furfangos szegény legény, itt a szegény legény része az azt hiszem elég adekvát. Elmegy a nagyvilágba szerencsét próbálni, ott furfangjaival mindenféle sikereket ér el, és aztán hazatér. Ez a része azért néha recseg, tehát hogy azért nem minden játék és mese. De hogyha elindulunk picit, akkor szerintem pár mondatot érdemes megejteni a magyar fúziós történelemről. Tehát már az 1950-es évek végén Simonyi Károly lerakott egy nagyon érdekes fúziós dolgozatot, amiről ma szinte nem is tudni, hogy honnan szedhette ezeket az információkat, vagy hogy honnan tudott ennyi mindent, de tényleg nagyon érdekes visszanézni. Ez el is felejtődött egyébként. Ezt én találtam meg egyszer az ERTE könyvtárában, még diplomamunkás koromban kerestem ilyen fúziós cuccokat. És majd egyszer Katona Csabát megbízzuk, hogy a kutassa ki a fúziós történelmet is a KFK-n belül, mert tényleg érdekes lehet. A következő nagy lépés akkor volt, amikor az 1970-es évek végén Magyarországra került egy tokamak. Ez az a fúziós berendezés, amiket építünk ma. Kitaláltak-e, hogy mi volt a neve?
Valami magyaros? Valami népmesei hős?
Magyar tokamak. Tehát ezt a nevet kapta. Sőt, az
talán, ha fantázia dúsabb. Azt sőt, mertünk volna lenni, akkor nem itt tartanénk, hogy itt tapogatózunk sötétbe fúziós ügyekben.
Sőt, a magyar tokamak egy nevet kapta, tehát azért a bátorság benne van, tehát a fúziós erőm, ami Paksol lesz, az az MT2 lesz majd egyszer, amikor odaérünk. Ez egy pici méretű, egy asztal méretű berendezés, vagy hát asztal tetején elférő berendezés, de a kornak egyébként megfelelt, vagy a kor elvárásainak és tudásának. Akkor a szovjet rendszer a baráti országoknak adott ilyen fúziós berendezés. És az az érdekes ebből, hogy felépült egy pici csapat, ami diagnosztikákat tudott fejleszteni, tehát maradott megfigyelő rendszereket, kontrollrendszert, és volt egy magja annak a fejlődésnek aztán, ami később jött. Ezt aztán valamikor az MTL konszolidáció, a nagy rendszerek mindig konszolidálják, és valahogy mindig kevesebb lesz minden belőle. Tehát akárhogy szervezett, ha összeépítesz darabokat, ha szét, valahogy mindig kevesebb jut az egészbe. Szóval akkor leállították a magyarországi fúziós kutatásokat, és a fúziós kutatók nagy része más területre került, de ez már a 90-es évek vége, és akkor már nagyon közel volt az EU-s csatlakozás, és ez igazán a harmadik nagy korszaka itt, amikor 2000-ben csatlakoztunk az Euratom szerződéshez, ez az Európai Unió gyakorlatilag a nukleáris és nukleáris ipart, vagy nukleáris kutatásokat szabályozó része, és 2004-ben megcsatlakoztunk ugye az EU-hoz. Ez kinyitotta azokat a kapukat, hogy csatlakozhattunk a nagy nemzetközi együttműködésekhez. És ez azért szuper, mert a fúziós kutatás egyébként elég drága ahhoz, hogy egy ilyen kis ország most saját berendezéseket építsen, és az működési üzemmódunk igaziból az, hogy bekapcsolódunk más nagy mérésekbe, oda viszünk valamilyen saját fejlesztésű eszközt, azt működtetjük, az ott nyert adatokat mi feldolgozzuk, és így részt tudunk venni a fizikai kutatásban. Így az is lehetséges, hogy mi javaslunk mérési programokat ezekhez a nagy berendezésekhez, tehát akkor az a néhány száz kutató és mérnök azért dolgozik ott, hogy az mi ötleteink által létrehozott kutatási programot futtassa. És az integráció tette lehetővé azt egyébként, hogy akkor ez némi anyagi forrásokkal is jár nyilván az EU-ból és majd később az ITER-ből, hogy a csapat egy ilyen tényleg a programhoz jól integrált, valamilyen növekedést tudjon azért mutatni.
Most anélkül, hogy lebecsülném ezt a tevékenységet, nem Magyarországról jöhetnek az áttörések a fúziós kutatásba, ugye? Vagy akár innen is?
Az áttörés egy önmagában egy érdekes szó, tehát hogy az áttörés az valami olyasmi az én szememben, ami egy nem várt eredmény. Én azt látom, hogy a fúzióban inkább jól tervezett kísérletek mentén haladunk előre.
Mondjuk az nem is árt, ahogy mondtad a hőmérsékleti adatokat, hogy ott valami félre megy, akkor ott az érdekes dolgok történhetnek, tehát akkor maradjunk ennél.
Nagyon szól egy áttörés.
Igen, szóval de ez is nem úgy történik, hogy az ember fölkel az ágyból, és aztán egyszer csak kipattan a fejéből valami, majd elküldi egy mérési javaslatként, és hopp, fúziós erőmű van belőle, hanem ez egy sziszifuszi, szisztematikus munka, ahol tényleg több száz embernek az összehangolt tevékenysége van benne, és szépen lépésről lépésre mennek előre.
Ha ez ennyire jól tervezett, mit lehet mondani, hogy hol lehet az igazi eredmény, tehát amikor áll egy ilyen épület, amire azt van fölírva, hogy fúziós erőmű. És az
első magyar fúziós erőmű.
De az első magyar, egyáltalán maradjunk annyiban, magyar az biztos.
Én azt mondanám, hogy a fúzió óriási utat járt be az elmúlt 50-70 évben. Tehát egy csomó igazi eredmény van, ahogy kérdezed. Sokkal több jobban értjük a plazmának a belső viselkedését, mint akár 10-20 éve. Másképp tudjuk kotyvasztani, úgymond a plazmáinkat, mint 10-20 éve. És el tudunk érni olyan eredményeket, ami korábban még azért nem nagyon látszott. Tehát ha az igazi eredményt azt érted alatt, hogy például felépül az ITER, az bár lesz egy hivatalos átvágása a szalagnak, de gyakorlatilag az azért egy 20 éves építkezést előz meg.
És ez 20 az építkezés. Hát, az kemény.
Hát az építkezés onnan...
Jó, mondjuk, hogyha
onnan...
azt veszük, hogy egy fürdőszoba felújítás el tud halasztódni három hónapig, akkor ez a 20 éves fúziós erőmű ugyan, hát lehet, hogy ugyanazok dolgoznak rajta, ugye?
Az építkezés itt egy picit mást jelent egyébként, mint a fürdőszoba, mert itt nem az, hogy a mesterember feldobja a csempéket, és egyszer csak készen van, hanem itt több fokozata van a berendezésnek, mire eléri a végső formáját, és teljes energia befektetés, vagy pontosabban teljes energián tud majd működni. És ha már az ITER felmerült, az ITER-ben is jelentős magyar részvétel van. Itt a KFKI telephelyen, az LK-ban, ez az Energiatudományi Kutatóközpont, itt fejlesztjük annak egy nagyon fontos részét, ami gyakorlatilag az ITER-nek egy ilyen biztonsági rendszere. Arról lenne szó, kicsit olyan, mint a légzsák az autóban, ez a rendszer ritkán kell, hogy működjön, de amikor kell, hogy működjön, akkor nagy biztonsággal. Itt arról az van, hogy itt van ez a 100 millió fokos plazma, és akkor amiről beszélünk, az itt 1000 köbméter 100 millió fokos plazma, ami meg azért még gombócból is sok.
Igen,
amikor ezt valamiért nagyon gyorsan le kell állítani, mert mondjuk egy belső instabilitás miatt ez a forró anyag nekivágódna a falnak, akkor valahogy hűtenünk kell ezt az anyagot. És ezt ma úgy oldják meg, hogy ilyen pezsgős dugó nagyságú hidrogénfagyasztott kis pelletnek hívják ezt a dugót, amit belőnek, és ezt nagy sebességgel, tehát 1000 méter per szekundum nagyságrenddel belővik a plazmának a belsejébe, de előtte van egy picike ilyen törőfej, egy ilyen kis vaslap, és azon, mint egy ilyen kis spray jellegű, ilyen kis darabokra törő jégdarabok indulnak a plazma belsejébe. Ez az alaptechnológia az, ami az ITER-nek az első védvonala, és ebben nagyon jelentős magyar részvétel van.
Egy nem túl optimista hallgató írja, hogy 50 éve vagyunk 20 évre a fúziós energia hasznosításától. Milyen buktatók vagy fékek lehetnek, amik esetleg mégis valahol lelassítják, vagy vakvágányra terelnek?
Ezt most még ki tudja megmondani.
Lehetnek kritikus pontok, gondolom.
Ez a leggyakoribb mondás, ami elhangzik. Egyébként ennek megvan az alapja, hogy amikor a hidegháború elején ugye sajnálatos módon a nukleáris dolgok a hadiiparból indulnak. Aha. Ugye ezt az örökséget nem tudjuk levetkőzni. Amikor 1940-es évektől elkezdték az atombombát fejleszteni, és a Manhattan Projectben ezt elő is állították, akkor utána néhány, mondjuk 10 évvel megjelentek a fissziós, tehát a hasadásos alapú erőműveknek az első generációi. 1950-es évek elején ugye felrobbant az első fúziós, tehát hidrogénbomba, és akkor azt gondolták, hogy hát ebből is akkor erőművet lehet csinálni ezen a 20 éves időskálán. És akkor terjedt el egy kicsit ez a dolog, hogy akkor 20 év múlva lesz erőmű. De már a legelső kísérleteknél kiderült, hogy ez egy sokkal keményebb dió. Uh-huh. Ez miatt volt az, hogy 1958-ban, amikor kiderült, hogy ebből nagyon gyorsan nem lesz energiatermelés, az akkori hidegháborús időben az USA és a Szovjetunió gyakorlatilag megnyitotta egymás előtt a kutatási eredményeket, ami példátlan egyébként a tudománytörténetben. És onnantól a fúziónak mindig volt egy ilyen békeprojekt jellege is, és az ITER is így épül egy kicsit. De aztán mostanában ez egyszer át fog váltani egy valós verseny. Közeledünk ahhoz az időhöz, hogy fúziós erőművek legyenek, és a fúziós erőművek pedig gyakorlatilag egy gazdasági előny, akárhonnan is
ez
nézzük.
Ez kicsit egy ilyen repülőrajt, ugye, hogy most egyelőre együtt megyünk, de aztán próbálnak majd meglógni.
Ez egy nagyon jó hasonlat, és akkor tudtok szerintem olyan országot mondani, aki viszonylag jól áll gazdaságilag és emberi erőforrásban, aki eléggé gyúr erre a repülőrajtra.
Sőt, fúziós erőműben is.
Sőt, fúziós erőműben is, és igen, fúziós kutatásban is.
Van. Nagyon szépen, köszönjük. Szépen. Ennyi fért bele, de ez a fúziós téma, ez mindig olyan, hogy nem tudjuk abba hagyni.
Nem.
Egy mondatot mondhatok még.
Persze, egyet.
A magyar tudomány ünnepe az a november első két hetében van, és azon november 8-án lesz egy fúziós szimpózium, ahol ezeket a témákat, amiket veled megbeszélünk, egy kicsit részletesebben is majd. Úgyhogy azok majd felkerül az MTA YouTube csatornára, és biztatom a kedves hallgatókat, hogy akkor ott ezeket szisztematikusan végig lehet követni.
Nagyon jó.
Szépen,
ez
köszönjük.
Fontos volt ez utolsó mondat.
Bizony. Szépen.
Dr. Dunai Dániel járt itt nálunk, az Energiatudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa.
Heuréka élmény. A Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata hangzott el.
Aha.
No, ennyi fért bele már a Millás reggeli műsorába. Czoller Andi híreivel véget ér a műsorfolyam. Utána a zenei továbbképzés, majd pont jókor Fehér Mariannal.
11 órától.
Tartsatok továbbra is ki a Rádió Café 98.0 mellett, és ápoljuk a bélflóránkat. A mikrobiom állapota ugyanis alapvető GDP termelési tényező, ami szükséges ahhoz, hogy érjük utol Bulgáriát, és ne csak a fúziós erőművekkel foglalkozzunk. Úgyhogy kitart és mikrobiom. Sziasztok!
Sziasztok.
Már a véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelünkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a radiokafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádió Café gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.